Hát szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Heteor podcastot hallgatjátok, ez a 186. takonypapucs adásunk, én Szedlák Ádám vagyok.
Én pedig Póli Ferenc vagyok, és még mielőtt bármibe is belevágnánk, és akár csak a szolgálati közleményekkel is foglalkoznánk, egy régóta bennem motoszkáló kérdést akarnék én most feltenni így nyíltan egy NS adásban úgy, hogy mindenki hallja, mégpedig az, hogy kell te honnan szerzed a cikkeket, amiket találsz. Mi a metódusod? Van egy, nem tudom, 200 bookmarkból álló listád, amit minden nap átnézel, vagy hogy minden adásnaplóban van egy olyan orgánum, amitől még nem idéztél korábban, tök érdekes, és hogy ezt nem tudom elképzelni, hogy mindet átolvasod, mert többször próbáltam magamnak csinálni egy ilyen listát, hogy a kelt által olvasott dolgok, de azok mindig ilyen nagyon réteg, vírt hülyeségek, és ahonnan idézel, az meg mindig ilyen mainstream médiának tűnik, ami tudom én most a The Futurist, azt hiszem ez volt a címe annak, ahonnan éppen egy tök jó témát hoztál. Hogy csinálod? Mondd el nekünk.
Nem tudom, hogy honnan idéztem, az a baj. De ez szinte mindegy is, majd csak lesz róla szó, vagy ha nem, akkor rejtém alatt, hogy melyik az, amennyire megtetszett. És két trükk van. Az egyik, hogy van egy viszonylag hosszú RSS olvasós listám, ahol azok a dolgok vannak, amiket így olvasok, vagy amiket át szoktam nézni, hogyha unatkozom, vagy munkához kellhet, vagy régen olvasom, és most már az ember nem iratkozik le róla, mert hogyha egy picit nem figyel oda, akkor megszűnik, és azt mégse akarnánk. Meg Twitteren egy csomó tök izgalmas embert követek, akik egy csomó tök izgalmas dolgot olvasnak helyettem.
Áhá, szóval a Twitter. Na erre nem gyanakodtam, pedig adja magát, hogy a közösségi szűrést használod.
Aha, az nagyon jó. És nem tudom én, 10-20 emberrel már remek dolgokat lehet találni.
És mondjuk szerinted mennyi időt töltesz egy nap azzal, hogy Twitteren kapott linkeket kattintasz le és futsz át?
Nem tudom, és ez nagyon jó, hogy nem tudom. Mindig ott van nyitva egy tabban a Twitter, kivétel, amikor megeszi a böngészőt, és oda az ember kikinéz, beszélget ismerősökkel, ráír, benyom valami poént, talál linket, akkor beküldi, és közben kattintod le ezeket, hogy ez majd érdekes lesz, ezt most átfutom, ezt lerakom izére. A böngészőnek erre a teljesen végtelen, nem tudom én, 2.048 oldalas bookmark bárjára, hogy egyszer majd még jó lesz, vagy berakom egy vázlat dokumentumba, hogy ez kell a hétvégi hírlevélhez, ez jó lehet munkához.
Nem szokott olyanod lenni, hogy most nem szeretnél beszélgetni senkivel? Szóval nem akarsz offline lenni?
Nem tudok offline lenni. Mármint, hogy egyrészt odaköt a munka, másrészt meg mondjuk nyaralásból az első három nap az, hogy leszokek arra, hogy nem megyek fel Twitterre. Facebook nélkül tök elélek, tehát ez nem kapcsolom be, és nincsen király. De mi van az emberekkel, az meg érdekel.
Hát az emberekkel, de ugye abból, hogy a Twitteren mit olvasol, abból nem azt tudod meg, hogy mi van az emberekkel, nem? Hanem, hogy mit olvastak, vagy hogy milyen közéleti dologra reagálnak.
Nem csak, az egyik fel az ismerős. Tehát, hogy ott úgy van összekeverve az ismerős meg a tartalom, ahogy a Facebook soha nem tudta megcsinálni. Ugyanitt egyébként, kedves hallgatók, ha valaki tudja, hogy a Facebookban hol kell beixelni azt, de ezt biztos, hogy mondtam, szerintem két adáson kiborulok ezen, hogy az ismerősöm ismerőseinek, az ismerőseinek a lagzis fotóit nem mutassa, lassan már fizetnék érte.
Ez milyen érdekes, látod? Én lényegében pont fordítva vagyok ezzel. Tehát én egy olyan bejelölő négyzetet szeretnék találni, hogy az ismerőseim politikai véleményétől fűtött megosztásait ne kelljen elolvasnom, meg az ilyen felháborodott, hogy képzeli ezt a BKK, a Fidesz, az MSZP, a Gyurcsány, hogy képzeli ezt?
Előzetesben lámpavassa. Igen, ezt az ember szemmel szűri, mert sehogy máshogy nem lehet attól tartok.
Szóval én pont, hogy a nyaralós fotókra vágyom, de tényleg egyébként én most legszívesebben a Facebookon, ha fölmegyek, akkor nyaralós fotókat nézek meg, és semmi mást, vagy jó szívvel semmi mást. Értem, hogy te meg a lagzis fotókat akarod elkerülni, az
is... Nem simán a lagzis fotókat, hanem amikor átugrik három olyat, hogy valaki lájkolta valaki másnak a fotóit, akit én már abszolút nem ismerek. De az tényleg túlzás, hogy ismeretlenek lagzis fotóit nézzem.
Az azért fura, mert például elém soha nem kerül ilyen. Soha, never, ever.
Szívesen fogok nevel serelni ilyeneket.
Jó, ad idegenek lagzis fotóit. Arra nem vagyok én se kíváncsi. Valahogy. Nem. Jó, szóval, hogy a Twitteren kapod a tippeket, onnan jönnek ezek a cikkek. Egyébként, amin most éppen ezen a héten, nem is az, hogy fennakadtam, hanem amikor így eszembe jutott ez a kérdés, az a futurity.org című újságból jött egyébként egy érdekes cikk, de majd csak sokára fogunk odaérni. Most még előbb meg kell magyarázzuk azt, hogy miért is takony papucs adás lett a 186. címe.
Kezdjem én, vagy kezdjetted? Ez mindenképpen mosakodunk, mert szerintem már mindenki belegondolt abba, hogy milyen belelépné takony papucsba, aki nem annak most sugároztam bele az agyába.
Igen, de azért ennél egyen jobb is a helyzet, de leginkább sokkal érdekesebb, amennyiben azt hiszem, én nekem sikerült tudatnom veled azt a hírt, én vagyok a jó hírhozója, miszerint a 2017-es DIY kultúrának a legmeghatározóbb eszköze az a ragasztópisztoly, amit amúgy angolul glue gunnak hívnak. Ezt ma reggel óta tudom, hogy ezt így hívják egyébként, amikor is a 10 éves lányom megkérdezte, hogy apa, nem tudod, hogy hívják a ragasztópisztolyt angolul, miközben a telefonján nyomkodta a billentyűket, és én némi nyökögés után bevallottam, hogy hát valami glue, és ő pedig ezért aztán azt mondta, hogy jaj, nem érdekes, már tudom, glue gun. Illetve valami olyasmit mondod, hogy glue gun. És akkor innen tudom, hogy glue gun. Na de, hogy szóval, hogy az van, ezt azonnal folytatom, de most a macska elkezdte kaparni az ajtót, és vagy beengedem, vagy itt fog kaparni egészen végig. Ez úgy lesz egyébként, hogy most beengedem, ő bejön, és azonnal ki akar majd menni, és meg, tehát lesz majd még egy ilyen szünet pillanat.
Hagyományos rovat szerkezetet macskák mozgására cseréltük. Ez sokkal randomabb, és emiatt egy izgalmasabb eloszlását teszi lehetővé a tartalomnak. Kísérleti technológia zajlik a szemeitek előtt, vagy a füleitek előtt.
A macska a stúdióban. Büszkén jelenthetem, megvizsgálja a környezetünket, ide néz, és távozik. Na, szóval akkor visszatérhetünk a ragasztópisztoly problémához, ami nem probléma, hanem hogy arra jöttem rá, hogy ezen így elbeszélgettünk, és te nem annyira tudtad, hogy a ragasztópisztoly az egy ennyire fontos dolog, és hogy mennyi mindent csinálnak vele. Hogy arra jöttem rá, hogy a ragasztópisztoly az tulajdonképpen a 2010-es éveknek az Tesco jó árosított 3D nyomtatója, vagy valami olyasmi. Mert ugye azzal azt lehet csinálni, hogy egy nem ragacsos felületű, puha, ám kötést biztosító, egyébként surlódást csökkentő ilyen gyurmát, vagy átlátszó anyagdarabot lehet vele előállítani, amivel ragasztani is lehet, meg egyébként csúszásmentesíteni is. Ezért aztán valóban mindent megoldanak ragasztópisztollyal a YouTube barkács királyai és királynői, attól kezdve, hogy a mamusz ne csúszson, és ezért a mamusz aljára húznak ilyen ragasztópisztoly csíkokat, hogy a lábtörlő ne csúszson, de valóban készítettek már papucsot is, vietnámi papucsot ragasztópisztolyból, meg poharat, mint ez a, miért is akarnál csinálni poharat ragasztópisztolyból? Mert lehet. De ez körülbelül ugyanaz a hozzáállás, mint azért másztam meg a hegyet, mert ott van, mondta ugye talán Reinhold Messner az Everest első. Hát biztos, na jó, ebben ne bonyolódjunk bele, híres egymászó mondta ezt.
És ne felejtsük el a fontos dolgot, a szabványosított EU raklap reklámarca.
És így van, pontosan. Szóval, hogy a ragasztópisztoly egy ilyen univerzális eszköz lett, szerintem felsorakozott a VD40 és a duct tape mellé, hogyha valahol van elektromosság, és tudsz oda ragasztópisztolyt vinni, akkor valóban házat is lehet belőle építeni. De még egy dolgot akarok említeni, hogy a 3D nyomtatásnak feltalálták az ilyen 3D-be firkáló eszközét, 3D, 3 Dudlers, azt hiszem ez a neve annak az eszköznek, ami egy ilyen 3D nyomtatós anyagszálat olvaszt meg, és még a levegőben meg is szilárdít, úgyhogy lehet vele a levegőbe rajzolni, mondjuk.
Na, a speciál teszteltem is.
Így van, azért is említem, mert emlékszem, hogy tesztelted. Sőt, adott pillanatban a szerkesztőségben egy-két lány teljesen rákattant, és elkezdtek vadul a levegőbe rajzolni furcsa dolgokat. Na, a ragasztópisztoly lényegében ugyanezt lehet, csak nem tudom, 1300 forintos áron vehető meg az összes barkácsáruházban ez a dolog, és tudom én, egy ezresért lehet még 20 ragasztórudat is venni hozzá. és tényleg végtelen sok dologra jó, de valóban nem ez az érdekes benne, hanem az, hogy egy ilyen vírusszerűen terjedő kulturális hatás, az mennyire le tudja uralni mindenkinek a gondolatait, mert tényleg az összes DIY youtuber nagyjából bármi jut eszébe, mindig előkapja a ragasztópisztolyt, és ezért a 10 éves gyerekek is folyamatosan ilyen csöppeket pottyantanak mindenféle dolgokra, és azt gondolják, hogy abból valami értelmes is kisülhet.
Arra emlékszel, amikor a ragasztópisztolynak az elterjedése előtt 5-6 éve a duct tape volt ilyen termék? Az nagyon régen egy ilyen kult dolog, de hogy volt legalább egy nyár, de szerintem tartozott az egy tavasz és egy ősz is, amikor mindent a duct tape-ből kellett csinálni. De a futártáskánál és a izénél, zuhanyköntösnél nem kisebb dolgokra kell gondolni, és akkor addig ragaszgatod össze a csíkokat, meg fonod, meg szövöd, meg akasztod, meg ragasztod össze őket, amíg a végén hip-hop nincsen rajtad egy katonai félsátor, amit 400 tekercs, hát nevezzük nem egy gyereket szigetelő szalagból gyártottál le.
Valami rémlik, sőt most, hogy így belegondolok, biztos, hogy minden nagyobb időszaknak van egy ilyen kedvenc anyaga, vagy egy kedvenc eszköze, amit aztán mindenkinek használnia kell, és ha akarod, akkor azt mondom, hogy ez engem lenyűgöz. Mármint az, hogy milyen brutális mennyiségű kreativitást tud kifacsarni magából az ember, csak a kreativitás megjelenítésért. Tehát nem azért, hogy megoldjon problémákat, hanem hogy nem létező problémákhoz rendkívül frappáns megoldásokat szállítson.
A másik meg kicsit kétségbejtettél, mert arra jöttem rá, hogy a ragasztópisztoly csík, vagy a ragasztócsík, vagy ez a nevezzük takonynak, na, térjünk vissza az igazi nevére. Ez csúszásgátló, azt én láttam lényegében a gyakorlatban, és ott és akkor nem ismertem fel, hogy ez mekkora felfedezés. Egy workshopon voltam Peti barátommal, és ő gyerekeket tanított arduinozni, és úgy kezdődött az egész, hogy miután az egy kereket kaptok, és egy motort, és egy arduinót, és azzal csináljatok valamit, feladatot, lényegében legyőzték. Lehet, nem is arduino volt, hanem valami primkob, little bits, mindegy. Akkor jött a második, hogy akkor kaptok két kereket, ezzel már lehet valami szekeret csinálni, de hogy kiderült, hogy 2 darab kerék ebből a 3 csapat egyikének jutott, az 3D nyomtatott, és az a műanyag, amiből készült, az nem annyira akar forogni azon, vagy tapadni azon az asztalon, ezért forgott egy helyben. És akkor Péter odasétált, mondta, hogy tartsam a kereket és forgassam, ő pedig végignyomta, hát gyakorlatilag teli kerékké a élén a ragasztó csíkot, egy picit faragtunk még rajta, hogy nagyon ne döcögjön, vagy kb. Egyen sem menjen, és ott volt rajta készen a gumi, és onnantól az ment, mint a kis angyal.
Úgy bizony, ez így működik. Ennél még fájdalmasabb talán, hogy most az adás előtt kerestem néhány ilyen videót, amik a legfurcsább alkalmazásait mutatják be a ragasztópisztolynak, és egy csomó olyat láttam, ami nem jutott eszembe, pedig teljesen adja magát, és olyan hétköznapi problémákat old meg, amikkel nap mint nap szembesülök, vagy legalábbis mondjuk, hogy hónapról hónapra szembesülök, és ahelyett, hogy megoldanám ragasztópisztolyjal, mindenféle bonyolult megoldásokon gondolkodom. Mondjuk elmegyek az obiba, és szomorúan bolyongok a sorok között. Mondjuk ilyenekre gondoljál, hogy valami háztartási eszköznek az alján levő 4 ilyen kis gumitapadó láb közül az egyik leesik, vagy letörik, vagy leszakad, és akkor biceg az a szerencsétlen. És ahelyett, hogy oda nyomnék egy ragasztópöttyöt, így azon gondolkodom, hogy hogyan lehetne 3D nyomtatáshoz letölteni a megfelelő 3D modellt. Oh, why? Pedig egyszerűen csak egy pötty kellene oda. És ilyenből van még néhány. Természetesen ennek a másik vége a ragasztópisztollyal a térbe rajzolt vietnámi papucs, amit aztán büszkén mutat a megfelelő DIY blogger, hogy na, és akkor látjátok, milyen jól néz ki? És a legavatatlanabb szemlélő számára is világ, hogy nem néz ki jól, nagyon rosszul néz ki. Tök béna, de megcsinálta, valóban papucs lett.
Talán, hogyha beragasztaná a felületét finoman duct tape-pel.
Igen. Hát vagy egyébként megsózná finoman ilyen csillámporral, még akkor, amikor ragad, akkor marha jól nézhet neki. Nem, akkor se nézhet neki jól. Mindegy is, én hosszan kutattam egy olyan cikk után, ami azt mondja, hogy a ragasztópisztoly a 2010-es évek valami-e, pont-pont-pontja, vagy hogy milyen hatása van a barkács kultúrára ragasztópisztolynak, de semmi ilyesmit nem találtam, és lehet, hogy ezt még nem írták meg, de itt lenne az ideje. Egy nagy összefoglaló műnek. Az igaz, hogy találtam viszont egy blogger csajt, illetve hát vlogger csajt inkább, aki egy vastag könyvet adott ki a ragasztópisztolyról és az ő életéről, és egyébként a csajt azon a művész néven lehet megtenni, hogy Mr. Kate, és ettől teljesen ott ragadtam a csatornán, mert hogy annyira tetszett az, hogy ezzel a nagyon egyszerű nevezéktannal mondja el azt, hogy ő ilyen fiús dolgokat csinál lánként.
Próbálok nem lecsapni a fiús dologra, annál is inkább, mert találtam helyette egy 2012-es videót arról, hogy hát a rétegelt lemezből, csavarból, gyorskötözőből, egy takonypisztolyból, és lényegében fecskenyálból hogyan lehet 3D nyomtatót csinálni, mert lehet, és itt nyomtat a szemem előtt éppen a videóban, rohadtul lassan. Tehát, hogy aki szerint a 3D nyomtató lassú, hát az ehhez képest egy McLaren. De működik.
Szerintem emlegette már itt adásban, hogy egy ilyen korábbi New Tech Show-n itt Budapesten bemutatták az egyik Hacker Labnek a gyártmányát, ami Nutellából 3D nyomtatott vicces kis ábrákat pirítósra.
Igen, és akkor még egyet tudok hozzárakni ehhez a lifehackhez, csak hát nyilván összehűlik a kettő, mire elkészül. Colin Firth, a híres brit youtuber csinálta meg azt a kést. Firth minden szart megcsinál, ami lehetőleg veszélyes, ha egy mód van rá, akkor ráz is, és látványosan értelmetlen. Alapprojekt tőle a világ leggyorsabb WC-je, amiben valami robogó motort szerelt be, és azzal csapatta. Na, de amikor csak kicsi dolgokat csinál, az is teljesen hülyeség. Például az a kés, ami a kenyér vágása közben meg is pirítja.
Ó, nagyon jól hangzik.
Lényegében ön is közveszélyes, tehát ha valamivel fel lehet gyújtani egy házat, akkor ez az.
Igen, ez egy igazi bedeszbó. Őrült. Láttam én is tőle néhány videót, és valóban végtelen sok energiát tesz bele olyan dolgok előállításába, amiknek nincs értelme, és ettől gyönyörűek.
Az abszolút. Egyszer beszélgettem vele Skype-on, az alapján is teljesen ilyennek tűnik, tehát hogy nem megjátszott, ez tényleg őrült.
Na jó, a következő dolog az viszont az őrületnek az ellentéte, vagy hát a fene tudja. Az elmúlt napokban, egész pontosan azt hiszem, tegnap előtt augusztus 21-én leplezték le a következő Android betűhez kapcsolt édességet. Ugye most az Android O van soron, és hát ezt mondjuk szerintem az egész tech világ így nagyjából kipipálta, hogy ez nem lehet más, csak az Oreo, és úgy is volt, most kiderült, hogy tényleg Oreónak fogják hívni a következő verziója Androidot. Az előzőeknél ez egyáltalán nem volt ilyen magától érthető. Szerintem talán a legutóbbi ilyen nagyon adja magát elnevezés a KitKat volt.
És az is márka volt egyébként így belegondolva, amit azért nem csinálnak meg mindig. Az Oreónál pont érdekelne persze, hogy kifizetett kinek, hogy ez legyen a neve. Nem létezik, hogy ez csak jó fejségből lett véletlenül a Amerika legnépszerűbb pilóta kekszé.
Én szerintem ezért a Google fizet a, nem tudom, N betűs a gyártó, talán Nabusco vagy valami ilyesmi.
Még gázvezeték?
Igen, az lehet, bár...
Nabisco, megvan. És ez a Kraft Foods-nak az egyik leányvállalata, akiknek majd a következő adásra mindenképpen megnézzük, hogy mekkora cég ők. Úgy emlékszem, hogy ilyen bitang nagy, tehát hogy a világ élelmiszer fele.
Igen, de a Nabisco maga az már nem létezik, aki egyébként kifejlesztette az Oreót. Ezt onnan tudom, hogy 21-én a szokásos szobrot, mert ugye minden Android főverzióhoz tartozik egy szobor, ami az adott édességet formázza meg, és ezt mindig a Google-nek a Mountain View-i székhelyén szokták leleplezni, de most Manhattanben leplezték le, és összekötötték a napfogyatkozással, amit ugye az USA-ból lehetett nézni. Szóval, hogy egy ilyen Oreo által eltakart napot mutattak meg Manhattanben, pontosan ott, ahol a Nabisco-nak az a gyár egysége állt, ahol kifejlesztették az Oreót jó sok évvel ezelőtt.
Megvan közben nagyjából a mérete a biznisznek. Bocsánat, én tovább szoktam kattingatni, nem tudtam megállni. Ez a Kraft Foods, ez a Kraft Heinz-nak a része. A Kraft Heinz pedig az a cég, ami megpróbálta megvenni a Unilevert, de egyébként nem adták el nekik. Az ajánlatuk az 143 milliárd dollár volt.
Az nagyon sok.
Abból már lehet pilóta kezdet vásárolni, igen.
Vagy egy csomó Snapchat-et.
Mennyi most a Snapchat? Azt láttam egy cikket, de nem olvastam el sajnos, és le sem kattintottam rá, ráadásul Twitteren jött, hogy nincsenek annyira jó helyzetben, mint az ember hinné, hogy vannak.
Nincsenek, és beszélünk is még ma erről, de azt nem tudom, szerintem unicorn is sok ők, tehát 1 milliárd dollár fölött van a cégértékelésük. Ennél okosabb, most így fejből nem vagyok, de drága. A Snapchat drága, de ezek szerint egy ilyen kajás cég az sokkal drágább tud lenni.
Igen, ennél jobban kell, mint videókamerás, telefon, szemüveg.
Az viszont mindebből nem derül ki, hogy az új Android mit fog tudni. Volt erről persze mindenfelé szó, de lényegében olyan nagyon sok mindent nem, vagy legalábbis nem büszkélkedik semmi különösebben kemény dologgal a Google.
Egy van, ami úgy feltűnt nekem a feature-ök között, az a ismét minden kétszer gyorsabb lesz című ígéret, amit hát szerintem nagyjából 5 éve biztosan hallgatunk tőlük folyamatosan, de hát ha most az egyszer tényleg minden kétszer gyorsabb lesz.
De ami szerintem egy kicsit érdekesebb az, hogy jelentősen megokosítják az akkumulátorkezelést, egyébként azzal, hogy a háttérben futó appoktól elvesznek egy csomó jogot, így a háttérben egy csomó minden nem tudnak majd az appok csinálni, amit eddig tudtak, és ez eléggé meg fogja nehezíteni a fejlesztők életét, viszont cserébe sokkal kevesebb áramra lesz szüksége az Androidnak úgy általában.
Azért mondjuk el, hogy halálra szekáltak annak idején az iPhone-t, amikor az iOS-nek ez egy fontos funkciója volt, hogy a háttérben futó appok nem nagyon csinálnak dolgokat.
Igen, de ezt most az Android fejlesztők is ütik rendesen a Google fejét ugyanezért. Én legalábbis úgy emlékszem. Whatever, kicsit ilyen szomorkásan nézek rá, hogy vajon ezt valaha én meg fogom-e tapasztalni, vagy sem. Mármint, hogy belegondoltam így most az Android O nézegetése közben, hogy szerintem én sok-sok éve le vagyok 2 fő verzióval maradva mindig az aktuális Androidról. Most is a telefonom egy 6.0-as Android modifikációt futtat, ugye most jön ki a 8-as, de még volt, amikor ennél régebbiek voltak. Ez borzasztó, ez egy nagyon rossz érzés. Ebből a szempontból jobb Apple felhasználónak lenni.
Ez az úgynevezett Android élmény, hogy veszel egy telefont, ami már akkor le van maradva a főverzióhoz képest, amikor megveszed lehetőleg.
Egész biztos.
Később egyszer a világ után 3 sarokkal kapsz egy update-et, amiről kiderül, hogy nem hozott magával semmit, csak biztonsági frissítéseket, aminek hát örül az ember, azért nem az igazi. És időnként szomorúan nézegeted, és közben keresed a sört a hűtőben.
És igen, a nagy nyugati tech újságok oldalain olvasol arról, hogy milyen jó dolgokat is tud a következő főverziót. Hát igen.
És vettél volna Google Pixelt, amit kizárólag olyan helyeken árusítanak, ahol az ember már repülővel megy.
És annyi pénzért, amennyiért az ember repülővel oda megy kétszer. Hát igen. De ez azért így rossz valahogy. Furcsálom is, hogy a Google... Jó, nem furcsálom, de azért így eljátszanék szívesen a gondolat, hogy a Google beépítene valami olyan dolgot az ő operációs rendszerébe, amivel valahogy kényszeríteni a gyártókat arra, hogy viszonylag hamar és viszonylag sokáig frissítéseket adjanak ki az eszközeikhez. Nem tudom, hogy csinálnám, mert ugye most is az van, hogy maga az Android az hát nem public domain, nem is free, de valami, szóval valahogy azért nem kell fizetni a Google-nak, hogyha valaki Androidot akar forkolni, hanem azt hiszem, hogy azért kell, hogy a Google szolgáltatások és a Play Store ott legyen az én forkolt oprendszeremben.
Igen, mert nagyon sok minden egyébként a Play Services-be van beleépítve, amit távolról tudnak frissíteni. Ez volt a Google-nek az ilyen hátulról mellbe megoldása arra, hogy az OEM gyártók azok nem nagyon frissítették a rendszereiket.
Igen, viszont ezzel tehát valahogy nem értük el azt. Hát jó, de ezt erről beszélni sem érdemes, annyira közhely, hogy az Android ökoszisztéma széttagoltsága az tönkre teszi. Hát mondjuk, hogy a felhasználó élményben más nem egyébként hasít az egész cucc, de az tény, hogy legfrissebb operációs rendszerrel többnyire csak a telefonoknak a mondjuk 10-20%-a rendelkezik, inkább 10, mint 20. És hát ez olyan béna.
egyszer olvastam egy csávónak az emlékiratait. Egy fura könyv volt, és nem is tudtam, hogy merre hajlik éppen, és ő kit nem szeret. Ő Microsoft talán CFO volt, de hogyha nem, akkor a marketing vezető viszonylag korai időkben, amikor nekik mentek az első nagy antitrust perrel. És volt egy olyan mondat, ami nagyon megragadt bennem. Az az volt, hogy az OEM-ekkel nagyon sokat kellett kardozni azért, hogy ne adják el az asztalterületet úgy, hogy ott háromszor akkora reklámszponzorált ikonok vannak, mert volt bennük hajlandóság erre.
Hát igen. Igen, mint hogy arra is van, hogy mindenki megcsinálja a saját Android verzióját, vagy a saját személyre szabott launcherét, aminek az egyetlen célja, hogy különbözni próbáljon a többi nagygyártótól, és igazán nem szokott nagyon jó lenni egyik sem. Tehát valahogy találtam már olyan gyártói Android modifikációt, ami szimpatikusabb volt, mint az anyarendszer, de hogy úgy minden elemében jobb lett volna, vagy hogy valóban megérte volna az adott esetben gyakran előforduló inkompatibilitásokat, olyanra nem emlékszem.
Ezt így valahogy azért el tudom képzelni. Na mindegy, hát egyszer jó lesz majd azért. Majd elkészül, kap egy ilyen árnyalatot?
Hát most egy sötét barnát, hogyha az Android-ból indulunk ki, ami az Oreo.
Esetünkben igen, de amúgy hajszínű. Na mindegy.
Esetleg lehet, hogy én ezen gondolkodtam, hogy ezt kéne kijelöljem az új hobbimnak, vagy pontosabban végre választhatnék magamnak egy hobbit, és lehetne mondjuk ez az, hogy nekem olyan telefonom legyen, ami mindig friss operációs rendszer fut. És mondjuk nem kis ólomkatonák precíziós kifestésére költenék, lábjegyzet nem költök ilyesmire se, de vannak emberek, akiknek ez a pénznyelője, hanem mondjuk arra, hogy mindig olyan telefonom legyen, amin egy friss oprendszer fut.
Ez nagyon sok hobbinál hülyébb hobbi egyébként.
Hát igen.
Kétség kívül egy toplistára magasabbra másznál.
Jó, rendben, akkor ezt megúsztuk, ezt a hobbit se kell választanom, maradhatok a 30 ezer forintos szarrégi telefonoknál, amik kb. Ugye elműködgetnek, és valamiért azt az érzést kölcsönzik nekem, mint hogyha hetente lejárnék a gymbe kétszer, és ott megoldanék valami új kihívást, amihez izmozni kell egy csomót, és akkor megint minden klasszul működik a telefonokon. Kicsit perverz, de mondjuk napi 10 kilométert futni is perverz.
Igen, értem, hogy merre mész vele. Mert pont ma jött szembe egy ilyen tipikus az igazi magyarozás, és abban az volt, hogy az igazi magyar az nem tudom én 18 métert sétál, és ez már a munkában oda-vissza is benne van. Ahhoz képest 10 kilométer azért egészségesebbnek tűnik.
Igen, de perverz is ugyanakkor.
Valószínűleg egyébként túlzásba vive minden perverz egy picit.
Igen, jó, másról nézve a 10 kilométer az a túlzásnak a, hogy mondjam, a vajszínű árnyalatát sem hordozza. Az nagyon kis laza dolog azért. Akik itt lefutnak, mit tudom én, 200 kilométert egyben, az már túlzás talán. Vagy mondjuk akár a maraton is. De 10 kilométer.
Mit fogunk ezért kapni, te jóisten?
Mindkét oldaltól ráadásul. Nem baj, küldjétek, toljátok.
Ezzel óvatosan tudod, mekkorát tudnak rúgni a maratonisták?
Egyébként fogalmam sincs, hogy mekkorát tudnak rúgni.
Szerintem biztos nagyon.
De mindegy, elveszük az élét azzal, hogy még egy csomó más fontos dologról fogunk beszélni. Most például mindjárt arról, hogy hogyan lehet rasszista egy szappanadagoló.
Jó, az én jövő héten Puffy Jackie-ben és Kriket lábvédőben fogok járni. De lelked rajta. A szappanadagoló az legalább egy egyszerű dolog. Jó, szegény, le fogom mészárolni a nevét, de tényleg nem tudom, hogy kell kimondani. Csukvuemök a Afikbó tette közzé a Twitteren, majd serelte tovább mindenki a világhálón ezt a remek videót. Afikbó egyébként saját leírása szerint afrikai tech rajongó, és valami ilyesmiben is dolgozik. És a videón az látható, hogy felszereltek egy intelligens kamerás szappanadagolót valahová egy mosdóba, ami a következőképpen működik, az ember alárakja a kezét, a eszköz érzékeli, hogy ott van egy kiezés szappant, köp beléje. A bemutató videón ez úgy működik, hogy egy fehér ember alárakja a kezét, a kamera érzik, hogy ott van a kéz, és szappant csöpögtet bele, majd alárakja egy fekete kéz önmagát. A kamera nem érzékel, hogy ott van bármi, innentől kezdve lóbálja egy kicsit a kezét, hogy hát, ha lesz valami, majd tép egy papírtörlőt, azt benyomja a szappanadagoló alá, ami érzékel, hogy ott van valami fehér, és köp bele izét. ami hát egy akkora kudarc egy egyszerű dolog legyártásának, amekkora kudarc lényegében nincs is.
Lényegében ez pont olyan megközelítés, mint ragasztópisztollyal készíteni vietnámi papucsot, amikor pedig vietnámi papucsot 3 forintért lehet venni az utcasarkon. Hát igen, ez nagyon, nagyon béna, és nagyon viccesen béna.
Pont azon gondolkodtam, hogy Kínából, hogyha egyesével veszed, akkor is az ultrahangos távolságmérő az hát $1,5 mondjuk. Az, hogyha detektál valamit, és köp alá egy szappant, akkor ezzel azt hiszem, hogy megoldottad a problémát, mint olyat, ha csak nem járnak, nem tudom, alacsony termetű lámák gyakran a mosdóba.
Hát vagy lehet, hogy azt akarták kivédeni, hogy valaki aláfeküdjön és tátott szájjal várja, hogy szappant köpjön a szájába a rendszer, és akkor így ez nem történik meg. De valóban ennél jobb megokolást én sem tudok, hogy miért kellett ilyet csinálni. Annak idején a Samsungnak volt egy ilyen robotporszívója, ami azzal büszkélkedett, hogy ő nem csak egy olyan fuzzy logic szerint össze-vissza járja be a szobát, és addig jár, amíg már nagy valószínűséggel mindenhol volt, hanem tettek a tetejére egy webkamerát, amivel feltérképezte a szobát, és ezért mire végzett a takarítással, az addigra volt egy tökéletes térképe a plafonról, meg a bútorok aljáról, viszont mivel így gondolta, hogy úgyis fel fogja térképezni a szobát, ezért a legtöbb útvonalon csak egyszer járt, és az alatt nem tudta összeszedni a port meg a piszkot, úgyhogy volt egy szuper térképe, viszont ott hagyta piszkosan a szobát. Annak idején nagyon röhögtünk ezen az eszközön.
Ez egy jó cucc volt, erre emlékszem. Arról nem tudom, beszéltünk-e utána, vagy kihúztuk az adásból, hogy később az iRobot megpróbálkozott azzal még valamikor idén, hogy a mindenféle eszközök által gyűjtött lakásinformációkat azt ő eladná, hogyha egy mód van rá.
Beszéltünk róla, nem az iRobot próbálkozott meg, hanem a vezérigazgató mondta egy interjúban, hogy akár még el is adhatnánk végül is, olyan sok adat gyűlt már össze, és aztán ezt értelmezte úgy a világ, hogy el akarják adni az adatainkat.
Majd a népharag első pörtázat letett, mielőtt lett volna erről egy draft.
Hát, vagy mielőtt a népharag igazi nagy söprésbe kezdhetett volna a vezérigazgató, gyorsan mondta, hogy de nem adjuk el, csak úgy mondtam, hogy lehetne akár. Igen, volt ilyen, nem is rossz ötlet, de az biztos, hogy érdemes egy útvonalon többször is végigmenni, ha robotporszívó vagy. Minden robotporszívó hallgatónkat kérem, hogy ezt fontolja meg, ezt az én tanácsomat.
Milyen nyelven beszélnek olyan robotporszívók? Jó, az egy teljesen hülye kérdés, viszont egyébként a nyelvhez van egy remek linkem, a héten találtam, és nem is raktam még be sehová. Ez pedig az, hogy a BBC elindult dél-afrikai pidzsin nyelven egy-két napja. Be is pakoltam a szép adásnaplóban neked a linket. Ez egy olyan közvetítő nyelv, amit az angolul beszélők nem nagyon fognak érteni, ellenben vannak benne ismerős szavak, a maradék az pedig helyi nyelvek szavaiból tevődik össze, és tipikusan pidzsinek ott szoktak kialakulni, ahol két nyelv találkozása van, és valahogyan kommunikálni kell. És ez egy mindennapi kereskedési nyelv, stb. Na most a BBC ezen csinál híreket, és egyébként a változás az akkor következik be, amikor vannak emberek, akinek a pidzsin az anyanyelve, akkor kreolnak, hívjuk már az ilyen nyelveket, és az már egy tök más dolog. Ezek tök alkalmasak arra, amire használni szoktak nyelvet, csak ilyen fura ezért mixnek ad, vagy Frankenstein szörnyének, nagyon lehet szeretni az ilyeneket.
És minek csinál a BBC pidzsin nyelvű híradást? Vagy kinek?
Ajaj, az a baj, hogy nincsen elrakva az a linkem, ahol a BBC elmondja, hogy ezt melyik részen beszélik, de Közép-Amerikában, Közép-Afrikában egy viszonylag nagy területen érteni fogják ezeket a híreket, ők oda sugároznak most. Ezt többen fogják olvasni, meg hallgatni, mint mondjuk a éjszaka alatt, Észak-Koreában sugárzott BBC rádióadást.
A BBC az nem az angol közszolgálati média központ?
Dehogy nem. És mint ilyen, egy raklap nyelven csinálnak tartalmat.
De azért, mert beleértik az egykori gyarmatbirodalmat is az ő fennhatóságukba, vagy azért, mert, vagy nem tudom miért. Vagy akkor megfordítom a kérdést, az nem lenne fura, hogyha a magyar köztévé mondjuk francia nyelvű adást is csinálna?
Nem, ez szerintem egy soft power eszköz, hogy te kihez beszélsz. A magyar, azt nem tudom, hogy köztévé üzemelteti-e, de a magyar kormány híreit adó angol nyelvű híroda például van, talán Hungary Direct, mert hogy legyen ott az interneten az is, amit ők gondolnak magukról. gondolták ők
magukról. Azt értem, igen, de hogy mondjuk ez miért érdekel a BBC-nek, pontosabban a Nagy-Britanniának, hogy pidgin nyelvet beszélők is értesüljenek az ő világlátásukról, azt nem pontosan értem. Tehát ez nem nemzetiségi műsor, vagy úgy lehetne az, hogyha valami angol kultúrát gyakorló, vagy azt még valamilyen értelemben használó népnek akarunk ezzel segíteni, azt mondom, oké. Ha meg csak úgy mi vagyunk a Szabad Európa Rádió, akkor ez meg fura. De nem, lehet, hogy nem is fura, csak egyszerűen nem értem.
Ez nagyjából, hogy mi vagyunk a Szabad Európa Rádió egyébként.
És mikor döntött úgy a BBC, hogy ő kilép a saját feladatköréből, és egy ilyen, nem tudom, világkulturális megmondó szerepet is felvesz?
Tekintve, hogy azt írja ő magáról a BBC, hogy az 1940-es évek óta a legnagyobb bővítés a BBC World Service-nek, ami azóta létezik, ezért viszonylag régen.
Értem. Jól van, hát akkor üdvözlöm a pidgin híreket.
Amikor erre egyébként megszavazták a pénzt, akkor 500 milliárd embert tűztek ki célnak. Ami azért így szép nagy. És 200 millió, akkor 308 millió ember hallgatta, 200-zal akarták megtolni még ezt, ezt 4 év alatt kell érniük.
Értem, hajrá BBC, gyerünk, nyomjátok!
Azt nem találom sajnos, hogy hány nyelven sugár az a BBC World Service, de ha hosszasan kattingatni, akkor biztos, hogy lenne még.
Majd, ha benne lesz a Corellia is, akkor meg a kalóz, akkor utolérheti a Google-t.
Jó, hát a Google az egy vicc. A BBC egy darabig sugárzott luxemburgi nyelven. A luxemburgi nyelvnek a léte az tényleg ilyen jó, vannak cirka 400 ezeren, de inkább kevesebben. Ehhez képest a pidgin az egy nagy...
De várj, hát nincs olyan, hogy luxemburgi nyelv, nem?
Hogy a felhíve lenne?
Hát ők nem mindenféle más európai nyelveken beszélnek. De persze nem tudom, hogy mondjuk belgául-e, vagy inkább franciául. Valami ilyesmit sejtenék.
Nem, beszélnek egy részük luxemburgiul is, meg az összes környező nyelven természetesen, de létezik luxemburgi nyelv. Isten a tanom, egy rendes nyugat-germán nyelvcsaládba tartozó nyelv.
És kinek a közvetlen rokona a luxemburgi?
A Lorraine-i franknak... jól látom, és van egy Brazíliában beszélt német verzió, ami például közel van hozzá.
Tehát egy Brazíliában beszélt német verzió közel van a luxemburgi franciához. Oké.
Okay. A történelem azért nagyon vicces dolog. Azt például tudtad, ezt a múltkor szedtem fel egy startup rendezvényen, lehet, hogy akkor újság voltam, és akkor tudni fogod, és nem lesz senkinek újdonság, hogy az amerikai jelnyelv, az melyik jelnyelvhez van a legközelebb?
Melyikhez?
Nem találnád ki a franciához, mert hogy amikor Amerikában kialakult ez, hogy kell jelnyelv tanárok, oktatás, iskola, meg az egészet valahogyan rendszerezni, akkor Franciaországba tudtak behajózni tanárokat.
Jó, hát ez logikusan hangzik, hogy így honosodik meg egy új nyelv. Ezt értem, hogy hirtelen a beszerzési források függvénye.
Gyönyörű. Igen, teljesen el van engedődve az, hogy ők tulajdonképpen hát az angolhoz kéne, hogy közel legyenek. De rohadtul nem. Illetve Magyarországon meg úgy vannak a jelnyelv tájszólások, hogy azoknak a városoknak megfelelően, ahol jelnyelv oktatás van. Például debreceni.
Te és akkor egy amerikai jelelő az nem ért szót egy brit jelelővel?
Én azt hiszem nem. Tehát, hogy ez keresztben nem érthető. Biztos, hogy el tudnak valamit betűzgetni, de hogy alapvetően nem.
Ez itt tökéletes. Ez így egy nagyon szép dilemma. Milyen nyelvhez közelítsük a transznyelvünket. Na jó, jól van. A diverzitás kapcsán még van egy sztorink, ha már a szappanadagoló rasztistának bizonyult, az egy nagy hiba volt. Ehhez képest a Skype-nak az új reklámfilmje az semmilyen értelemben nem elhibázott, vagy un-PC, hanem pont az ellenkezője, csak ahogy megnéztem, a hír kapcsán, ami egyébként az, hogy újra tervezik a Skype-ot, és, vagy tervezték, most megjelent egy desktop verzió belőle, az Insider, nem tudom, Edition, azt hiszem valami ilyesminek hívják a Microsoftnak azt a azt a kvázi ilyen beta-teszt környezetét, ahol kibocsátják ezeket a korai verziókat, és aztán a visszajelzések alapján módosítanak a terméken. Szóval, hogy egy ilyen körben megjelent az új Skype, ami igyekszik nagyon fiatalos lenni, már nem ezeket az átmenetes kékeket használja, hanem fehér alapon erős színeket, és mindenféle új funkciók vannak benne. A hírek szerint, hát legalábbis fele más a fogadtatása, a Skype évek óta a közrehely tárgya, azt hiszem, ez a klasszikus nagymamut, ami nem tud fejlődni, és amikor próbál, akkor is inkább csak nevetünk rajta. De hogy nem is ezen akadt meg az én szemem, hanem hogy ennek az új Skype-nak lett egy reklámfilmje, ami elmagyarázza, hogy az emberek, ezek a mai szép fiatal emberek, ezek úgy élnek, hogy mennek az utcán, de közben nem esnek hasra, pedig a telefonjukat bámulják végig, és nyomkodják. És amitől viszont így elkezdett a szőr a hátamon kiegyenesedni, az az volt, hogy a reklámfilm úgy indul, hogy egy nagyon helyes indiai lány jár valami klasszikus amerikai metropolis környezetben, és miközben a narrátor arról beszél, hogy igazán azokkal törődünk, akik fontosak nekünk, és a napunk legjobb része az, hogy kapcsolatot tarthatunk a szeretteinkkel, akkor kiderül, hogy az indiai lánynak egy fekete fiú az ő szeretje, meg egyébként van egy nagyon jó barátnőjük is, aki ilyen holland fehér, tehát ilyen nagyon szőke, szeplős, világos hajú. A fehérnél is fehérebb fehér. De ők hárman vannak így, és akkor még ezt még túltolja a reklámfilm, amikor is az indiai lánynak kiderül, hogy a szülei, akiket szintén láthatunk, azok közül az apuka az egy ilyen, hát mondjuk egy ilyen Quaker holland amerikainak tűnik, az anyuka az valami egészen enyhe, nem európai beütés, de nem lehet tudni micsoda, tehát hogy nagyon nehezen lehet nekik egy indiai lányuk, legfeljebb úgy, hogyha örökbe fogadták. És akkor azt éreztem, hogy itt túlcsordul a PC a videóban, és ugyan hagyjanak már engem ezzel békén ettől. Tehát olyan kényszeresen ragaszkodunk ehhez a mindig legyen fekete gyerek is, meg kerekesszékes gyerek is a filmekben, és a reklámfilmekben pedig a barátok mindig legyenek három vagy négy különböző rasszhoz tartozók, vagy akár rokonok is. Az már tényleg a karikatúra rész.
Jó, ez egy picit talán túltolták. Nézzük egészen máshonnan. Figyelted, hogy nincsen benne arab?
Tényleg, és na látod, nincsen benne arab. Hoppácska.
És az arabot lehallgató FBI ügynök sem jelenik egy pillanatra sem.
Igen. Szóval valahogy olyan lóláb kilógatós.
Meg mindenki bődültesen jó módú benne.
Hát az természetes.
A világ legnagyobb loftjának közepén ülnek, és csendesen Skype-olnak a gyermekükkel, aki valami menő irodaháznak a lépcsőjén fogadja az üzenetet a barátjától, aki valami rendkívül jó helyre vett éppen jegyeket, ahová mennek szórakozni.
Hát, de mindenki nagyon jó módú, tudod, valójában ezen a felén a földnek. Ha csak azt nézzük, hogy a következő témánkhoz is kapcsolódjak, hogy a barcelonai gázolásos merényletnek a egyik résztvevője, mondjuk, nem tudom, hogy a kitervelője-e, de hogy az ő családjánál vagy lakásában történt házkutatásról kerültek fel videókanetre, és az egy ilyen nagyon rendezett, nagyon polgári, nagyon lakóparkos színekre festett társasháznak a lakásában történt az a kutatás, ahol ezt a jól szituált 18 éves fiút nem találták otthon egyébként. Szóval ők is nagyon jó módúak voltak, semmi nyomortelep, meg rossz körülmények, meg nem kap munkát, mert ő egy migráns.
Hát ilyen szó-szó egyébként azért ez a lakás.
Hát a lakásban nagy a kupleráj, mert a házkutatás után látjuk.
Nagy a kupleráj, kicsik a szobák, lyuk méretű konyha, ez ilyen jó évet zártál az egyetemen, van pénzed egy kettes kategóriájú albérletre.
De figyelj, van benne egy olyan mountain bike, amit én csak szeretnék. Nem azt mondom, hogy ha én is Barcelonában élnék, ne tudnám megvenni, valószínűleg meg tudnám, de hogy egyáltalán nem az süt róla, hogy nagy szegénység nyomta a vállát annak, aki így módon radikalizálódott, hanem inkább olyan, mint hogyha egy ilyen középpolgári család gyereke keveredett volna a rossz társaságba, vagy rossz eszmék közé.
Lehet, hogy nem ugyanazt a fotósorozatot láttuk, mert amit én találtam, az inkább egy picit kifestettük a csepeli panelt típusú lakás IKEA-s legolcsóbb ágyakkal.
Az IKEA-s legolcsóbb ágyak, az szerintem középpolgári cucc, és nem szegény negyedes.
Hát nem egy barlangban vették fel, mint az összes Bin Laden videó, de csak azért, mert a csávót nem próbálta megölni az amerikai hadsereg. De messze van a polgári jóléttől azért.
A nagy polgári jóléttől messze van természetesen. Tehát ez
középosztálytól is.
Na jó, ezt viszont lehet, hogy nem fogjuk tudni megállapítani a képek alapján, de ezzel mindenképpen átléptünk arra a pontra, ahol beszélünk egy kicsit a barcelonai támadásról, meg az ezzel kapcsolatos reakciókról. Mindenképpen először is idehoztad azt a posztot, amit a Facebookra tett fel pár órával a gázolás után Simó Gyuri nevű barátunk, és az Origo egyik alapítója, és aztán a Telekom egyik vezérigazgatója.
Hát barátod, nekem mindig három szinttel vagy négyen felettem levő főnök volt azért az életemben, tehát...
Akkor inkább közelítsünk onnan, hogy a Facebooknak az egyik ilyen új kulturális sztárja. Túlzok?
Politikai megmondás Nyári Krisztiánja.
Na, de alapvetően ő azért nem a politikai megmondásnak, hanem inkább a gyászjelentések, vagy a nekrológok Nyári Krisztiánja.
Ez még rosszabbul hangzik, tudtál rajta rontani.
Na mindegy. Ő az, aki nagyon intelligens posztokat tesz fel a Facebookra, amik mindig valahogy kultúrával, kulturális közélettel, vagy közdolgokkal foglalkoznak, és most úgy kiszakadt belőle ezután, hogy ő bizony nem cseszegetné tovább az autógyárakat azért, hogy mi van a dízelemissziós teszteken, vagy hogy csalnak, cserébe viszont kötelezni őket, hogy minden autóban legyen egy kamera, meg egy chip, ami, hogyha érzékeli, hogy az autó emberek közé hajt, akkor állítsa le a motort.
Igen, ez, és azért hoztam egyébként ide, mert ennél mindig sokkal jobbakat szoktam nála olvasni. Ez meg egy ilyen nem írunk, mielőtt nem gondolkodtunk típusú poszt.
Hát ez pontosan egy ilyen indulatból elkövetett poszt, ami, ha jobban belegondolunk, egyébként elsőre ez egy érdekes koncepció, legyen minden autóban olyan valami, nyilván egyébként filléres elektronika, ami megakadályozza, hogy fegyverként lehessen használni ezt az autót.
Valójában ez nem filléres. Hát ott neked legalább egy mobiltelefonnyi elektronikát kell beleszerelni.
Hát ez egy 3 milliós autónál az a mondjuk nettó 10.000 forintos mobiltelefon, ami nem kell, csak az arcfelismerős, tehát a képfelismerő algoritmus, az szerintem az a pár ezer forintos kategória. Igazándiból az nem olyan sok pénz. De nyilván, ha jobban belegondolunk, azért az kiderül, hogy ahhoz, hogy ez tévedhetetlen legyen, meg ne csináljon sok marhaságot, ahhoz már azért drágábbat kell csinálni, vagy legalábbis nehezen jutunk el odáig, és visszamenőleg nem lehet beszerelni kötelezően minden autóba, úgyhogy egyszerűen megugorható a dolog azzal, hogy egy nem új, hanem egy régi autót, vagy teherautót használunk erre a csúnya célra.
Igen, de valamelyik rejtőregényben szerepel az a mondat, ami erre tökéletesen alkalmazható, sajnos, hogy nem lehet minden pofon mellé közlekedési rendőrt állítani. Ez pont az. Mihelyt elkezdesz számolni azzal, hogy milyen gyorsan cserélődik, vagy milyen lassan cserélődik a teljes autóállomány, onnantól kezdve eljutunk oda, hogy ez mondjuk nem tudom én, 20 év múlva nem lehet majd autóval elgázolni embereket. Jellegű megoldás.
Hát igen, illetve előjön itt megint az az utilitarista megközelítés, aminek szerintem ilyenkor szükségszerűen elő kell jönni, és legalábbis beszélni kell róla, hogy vajon az egy reális gondolat-e, hogy egy évi 1-200 áldozatot követelő jelenség miatt egy teljes iparágat kötelezzünk, egy teljes megújulásra, ami mondjuk nem tudom, sok milliárd, vagy sok 100 milliárd dolláros változtatást vagy fejlesztést jelent. Valóban ez a legfontosabb. Tehát, hogy nem kéne inkább azt a, azt a nagyon sok pénzt, amit tudom én, hogy most csak egy majdhogy nem véletlenszerűen kiragadott statisztikát hozzak a farkas támadások ellen költeni, amiben azt hiszem 2014-ben kétszer annyi ember halt meg farkas támadásban az USA-ban, mint terrorizmusban.
Nem szeretem a VR algebrát, de igen, illetve van egy harmadik megközelítési lehetőség is. Az pedig az, hogy mérjük fel, hogy a terroristák valójában nem autóval szeretnének embereket elgázolni, és hogyha autóval nehéz lesz embereket elgázolni, akkor kitalálnak valami egészen mást. Seremetyevói csecsen terrortámadás az megvan neked? Nekem az erre az ilyen meséljük el embereknek azt a sztorit, mert az nagyon megérteti azt, a Schneier mesélte egyébként egy előadásán, hogy hogyan működik a terrorizmus valójában, hogy amikor már minden létező szkenner tapogatós ember és fegyveres katona ott volt az indulási oldalon, és átkutattak minden utast, hogy nehogy felrobbantsanak egy felszálló repülőgépet, akkor géppisztolyokkal besétáltak az érkezési oldalra, és pont annyi embert lőttek le, hányat fel lehet robbantani.
Pontosan, így van. Ugye a terroristáknak nem az a célja, hogy embereket öljenek meg. Mert hogy ezzel, tehát az azért ugye világos, hogy az a évi 200-300 mondjuk, akit Nyugat-Európában megölnek, azzal nem lehet, tudom én, csökkenteni a hitetlenek számát, hanem a cél az az, hogy félelmet keltsenek, illetve hogy olyan beruházásokra, olyan drága védekezésre késztessék az elszenvedő államokat, amik ilyen aránytalanul nagy terhet rónak a társadalomra, pusztán a fenyegetettség miatt. Épp ezért tehát a minden autóba legyen egy új eszköz, és az majd 15 év múlva érjen célt, az nem egy jó megközelítés, mert hogy ezt a helyzetet pont nem oldja fel. Míg viszont az elemzés, amit egyébként egy magyar biztonságpolitikai elemző központ, mondjuk őket így írt, az viszont talán egyen logikusabb, vagy egyen értelmesebb megközelítés.
Még egy dolog van ide. Csak úgy belebámultam a mikrofonba, és elfelejtettem, mit akartam mondani. De talán az, hogy ahogy feladunk egyébként mondjuk szabadságjogokat, ahogy elkezdjük szivatni a határon belépőket, úgy egyébként a változtassa kedvéért a kezükre játszunk.
Amennyiben? Megmagyarázod?
Hát persze. Amennyiben ezzel tehát megölsz 16 embert Barcelonában, emiatt bevezetnek olyan rendőri készültséget, egyébként nem vezettek. Bevezetnek olyan az utazást kényelmetlenebbé tevő dolgokat, bevezetnek nem tudom én autóellenőrzést, amiatt lényegesen sokkal több embernek sokkal kényelmetlenebb lesz az élete, és erről mindig eszükbe jut, hogy mert terrorfenyegetettség van. Akkor barátom megérte ezt a két dzsihadistát oda küldeni.
Így van pontosan, tehát hogy ezzel érnék el a céljukat valóban. Na hát ehhez képest a Stratégiai Védelmi Kutatóközpont nevű nem tudom micsoda, biztonságpolitikai szakértőket tömörítő kutatóközpont, ami általában ugye nem azt takarja Magyarországon, hogy egy nagy irodaépület sok ablakkal minden második alatt egy légkondinak a kültéri egysége, és akkor ott így mérnöki asztaloknál terveznek dolgokat emberek, hanem inkább egy bérelt iroda, és benne három asztal egy-egy szakértővel, de ez mindegy is, szóval, hogy a Stratégiai Védelmi Kutatóközpont írt egy elemzést erről, és ők ezt egyrészt vizsgálták ezt a jelenséget, aminek van egy neve is, rammingnak hívják ezt a gázolásos támadást. Egyébként Izraelből indult az első ilyen merényletet, mikor is követték el, jó régen, és jó sokat csináltak azóta.
Amikor nagyon népszerű volt, ez 2013 óta igazából.
Igen.
És meglepő módon a legnagyobb hatású ilyen támadás az viszont egyáltalán nem olyan helyen zajlott, ami bárkinek eszébe jutna, amikor terrortámadásokról van szó, hanem Kínában, Ürümcsiben egy 39 halottat és 90 sebesültet követelő piacba kettő darab hobbi terepjáróval belehajtás 2014 májusában.
Uh-huh. Na szóval ez az elemzés azt tanácsolja, hogy így azon kell gondolkodni, hogy mi az a hely, ahogy megszorulnak az emberek, tehát nincs hova félreugrani egyfelől, és másfelől hosszan lehet benne száguldani egy autóval, az ilyen helyeket pedig úgy kell ki vagy átalakítani, hogy ne lehessen hosszan száguldani benne autókkal, mondjuk akár virágládákkal, vagy valami olyan utcabútorokkal, amik ezt megakadályozzák. De nekem még az is eszembe jutott, hogy az olyan fajta sétáló utcákat, mint például La Rambla, tehát a barcelonai merénylet helyszíne, akár egy-egy ilyen az utca szintből kiemelkedő beton oszloppal lehetne védeni, amivel a legtöbb sétáló utcát egyébként
szokták is
védeni, mondjuk a Petőfi Sándor utca itthon, vagy a Kecskemét utca ilyen, ahol az arra járó buszoknak, meg áruszállítóknak van egy kis távirányítója, és ezzel tudják vezérelni ezeket, vagy kérni a behajtási engedélyt.
Közben pontosítanék, mert megtaláltam, csak máshol volt a dokumentumban tárgyalva, hogy Nizza volt a legdurvább, ott 86 alatt 434 sebesült, akkor Európa mégis nyert. Nem mintha ezért különösebben boldognak kéne lenni, a második Krümcsi.
Uh-huh. Szóval, hogy nem érdemes high-tech megoldásokon gondolkodni, inkább egy-két akadályt kell azokra a helyekre tenni, ahol előfordulhat, hogy valakinek ez a támadós di jut eszébe, és alapvetően nem szabad elfelejteni, hogy ezek a terrortámadások, még ha nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ijesztőek is, és a morált sokkal jobban rombolják, mint tudom is én, a rák vagy a farkas támadások, de hogy ne felejtsük el, hogy ezek inkább csak nagy sajtó visszhangot kapó események, és még mindig sokkal kevésbé veszélyesek, mint tudom én, a cápa támadás, vagy a fejünkre zuhanó zongorák.
És akkor még egy dolog ehhez, aztán átugorhatjuk a terrorizmus mint olyat már. Az pedig az, hogy ez egy lényegesen durvább támadásnak készült, mint amit végül sikerült kivitelezni. Ebben részben volt egy örültesen nagy mázli, amennyiben ahol gyűjtögették a robbanó gázpalackokat, az felrobbant, még mielőtt autóra rakták volna őket. A másik pedig, hogy például nem tudtak elég nagy autót bérelni, mert van egy szabályozás, hogy azt be kell mutatni mindenféle igazolványokat, hogy azt hiszem, hogy csak simas spéci jogsi. És mivel ezzel nem rendelkeztek a támadók, ezért nem kaptak nagy terrautót.
És nyilván lopni se tudtak egy ilyet. Igazándiból eléggé amatőr volt ez a cucc, nekem úgy tűnik ezekből a beszámolókból.
Valahol olvastam azt, hogy volt egy év előkészítés mögött, tehát lehet, hogy van egy pekszéria összetevő is benne.
Hát de érted azt, hogy nem tudtak egy nagy teherautót szerezni, az azt jelenti, hogy még csak lopni sem tudtak egy teherautót, pedig azt gondolná az ember, hogy azért autólopásból elég sokan ki vannak képezve Európában. Az egy év előkészítést azt én úgy képzelem el, hogy egyébként 18-20 év körüli bandatagok így összejönnek helyeken, és így azon suttognak, figyelj, csináljuk meg, jól van, akkor legyen ez, meg az, meg amaz. És úgy két-három hetente tartanak egy, nem tudom, sörözéssel egybekötött megbeszélést, ami aztán végül odáig jut, hogy tényleg megszervezik, de szóval az egész nem tűnik olyan nagyon professzionálisnak, sőt.
Egyébként, ha beleszaladtunk a halottakba meg ebbe a témába, akkor menjünk egyet tovább, a tengeralattjárós szagát követed, de ami Svédországban zajlik?
Hát odáig tudom, hogy a világ legnagyobb magánember építette hobbi tengeralattjárójával, kihajózott a kapitány, meg magával itt egy újságíró csajt, aki aztán valamilyen, egyelőre nem tudjuk milyen körülmények között meghalt, és azt kidobta a csajt a vízbe. Én idáig jutottam, nem tudom, azóta tudunk még valamit?
Igen, azóta megtalálták a nőnek, Kim Wall újságírónak a testét hiányosságokkal, és azt mondta a rendőrség, hogy mindenféle fém darabok próbálták víz alatt tartani, de ez nem működött. Közben ugye a tengeralattjáró elsüllyedt, a tulajdonost pedig kimentették. És már nem is ez a kérdés, hogy ki mit hazudik, hanem hogy mikor fog az egész kibukni, hogy mégis mi a bánat történt a tengeren. Ez egy szemünk előtt zajló skandináv krimi, és egy Benny Hill filmnek a keverék, amiben meghal mégis valaki. Abszolút elképzelhetetlen a dolog nekem. Mindenesetre azt felírtam magamnak, hogy ha bárki azt mondja, hogy mehetek egy körtenger alatt járvájával, akkor határozott nem, utána el kell futni.
Hát simán lehet, hogy ez valamilyen viszonylag klasszikus megölős sztori, tehát nincs köze az újságíráshoz, meg a tengeralattjáróhoz, csak a, nem tudom, a szituációban volt valami olyan dolog, ami miatt a pasas homlokon csapta egy csavarkulccsal a hölgyet, és minden más csak egy furcsa díszlet.
Például egy elsőjelő tengeralattjáró, azért ez egy...
Nagyon furcsa díszlet, igen.
Igen. Tehát ha a legegyszerűbb, legkiszámíthatóbb, legközhelyesebb dolog történt, és akkor egy, is egy borzasztóan rossz első randi.
Ez így egy tökéletes megközelítés, a borzasztóan rossz első randi, az ennek a csodálatos lefestése. Jó, egy kicsit vidámkodjunk, vagy pontosabban távolodjunk el a komor témáktól. Mielőtt a következőbe belevágnénk, adsz nekem 56 másodpercet? Igen. És egyúttal a hallgatóknak is, hogy egy kicsit ez alatt az 56 másodperc alatt pihenjenek, gondolkodjanak?
Tiéd mind az 56 másodperc.
Akkor megnyomok egy gombot. Na, kedves hallgatók, mi volt ez a zene?
Ne viccelj, ezt mindenki tudja.
De biztos mindenki tudja? Igen, biztos mindenki tudja. Én is azt gondolom, hogy mindenki tudja, hogy ez a Delta című ismeretterjesztő tévéműsornak a főcímzenéje volt, amit egyébként 1965-től 2009-ig gyártott a Magyar Televízió, ami hát az végtelen sok idő, 1500 adás, 40 ezernél több perc, és szóval brutálisan hosszú történelmre tekint vissza. Úgyhogy lényegében bárki, aki ezt az adást hallgatja, az találkozhatott a Deltával, hiszen 2009 az még 10 évese volt, csak inkább 8. Úgyhogy ha egy hallgatónk 8 évesnél idősebb, akkor ő elvileg láthatta a Deltát. Sőt, ha jól emlékszem, akkor 96-ig vezette a műsort Kudlik Júlia, az már kicsit régebben volt. Na mindegy, szóval, hogy ez a Deltának a fő címzenéje volt, és azért hoztam ide, mert a napokban belefutottam egy rövid leírásba arról, hogy a főcím film az milyen footage-okból, tehát milyen kis rész filmecskékből lett összerakva, kit láthatunk a képeken a deltázásnak, vagy deltázásként megismert kifejezés, ami azóta bevonult a nyelvünkbe, és az ellenszélben való nehéz haladást szoktuk vele leírni, az honnan származik, illetve hogy kik azok, akik ott éppen deltáznak a filmben, meg hogy milyen repülőgép repült ott. Szóval erről egy ilyen szép kis listát kapunk. Egyáltalán nem gondolnám azt, hogy ennek van bármiféle haszna, hogy ezt tudhatjuk. Egyszerűen csak egy olyan jelenségnek a háttérét kapjuk itt meg, ami valahogy része volt az életünknek, és ettől érdekes. Egyébként a szánhúzó emberek az 1948-as Scott of the Antarctic című játékfilmből vannak, tehát az a jelenet, amikor húzzák a szánt ilyen nagyon barnára festett arccal, és visszanéz az egyik ember, és róla találták ki, vagy róla nevezték ki a deltázást, szóval ő ennek a játékfilmnek az egyik szereplője.
És a másik pedig, ami nagyon fontos, hogy a vasak, amik mennek ott a szintén a déli sarkon, azok pedig Tucker Snowcat típusú hójáró eszközök, amik a 55-58-as nemzetközösségi transatlantik expedíciónak voltak kiszolgáló eszközei, és egyrészt hihetetlen szép jószágok, így behavazza meg minden, másrészt amikor leszedik róluk a borítás mindent, akkor bődületesen ormótlan dögök úgy néznek ki, mint egy szovjet traktor. És hogy emellett szépen lekísérték az expedíciót, sőt, utána még itt ott használták is őket, egy darab pusztult el közülök, de az sem ebben az expedícióban, hanem egy másikban.
Ez egyébként érdekes most, hogy megnézzük, hogyha még a legelső ilyen nagyon ikonikus képsort is megmagyarázzuk, ahol egy ilyen hófehér, deltaszárnyú, hatalmas repülőt látunk, ami az egyik V-bombázó a briteknek a V-sorozatából, amik az ilyen atombombák hordozására tervezett bombázók egyike, a Vulkánnak egy prototípusa. Szóval, hogy alig van benne szovjet vonatkozású, vagy KGST vonatkozású footage, egész konkrétan csak egy MiG-19-es húzát alacsonyan az az egyik ilyen repülős képsor, az összes többi az nyugati eseményekből való, hát nem tudom, hogy ez hogy csúszhatott át az erre hivatott zsűrinek a figyelmén.
Az a baj, nem tudom, mikor toll, és meddig volt mondjuk kisfilm meg a nagyvilágból, de az is kb. Így alakult, tehát ott sem csak szovjet tudósok ásták ki mamutot, hanem az tényleg egy ilyen nagyon izgalmas tallózó volt, hogy emlékszem belőle, hogy miről van izgalmas footage, mutassunk valamit.
Hát igen, amit be lehetett szerezni, de azért abban szerintem nagyon sok szocialista vagy hát beszámoló volt. De a Deltában is nagyon sok volt, tehát nem a maga a cucc az persze, hogy alapvetően meghatározottja volt az ő társadalmi környezetének, de hogy ezt sikerült összevágni, ezt a bevezető főcímet, az mindenképpen cuki.
És akkor még egy dolgot mondjunk el, bár ezt is hajlamos vagyok azt mondani, hogy mindenki tudja, hogy a zene az pedig Tom Disfelt és Kit Baltannak a zenéje, amiben az a nagyon érdekes, hogy egyrészt ezt a cuccot, ezt még a szintetizátor előtt csinálták, 63-as a zene. A másik pedig, hogy ők alapvetően nem elektronikus zenészek voltak úgy kezdetileg, hanem a Philipsnek voltak a audiológiai kutatólaboratóriumban kutatói, és ennek megfelelően a Philips is adta ki a lemezüket.
Uh-huh. Hát így. Csak egy ilyen kis ásatási melléktermék, amiben most itt belefutottunk, ezt mondtuk el. De valahogy nekem egy csomó olyan pozitív képet ébreszt, tehát semmi rossz emlékem nincs a Deltával, hanem éppen, hogy inkább azt gondolom, hogy az, hogy most itt egy tech vonatkozású podcastban beszélgetünk, abban jelentős szerepe van annak, hogy volt egy Delta című műsor hétvégente délután, amit alig vártam, hogy megnézhessek.
És egy másik dolog, ami még érdekes nekem az, hogy az, hogy mi erről beszélünk most, az internetnek a működésére is elvilágít egy kicsit. Most ment ez a videó meg a megfejtés egy nagyon nagyot az interneten, és az, ahonnan a szöveg egy része szervezik, ami ment körbe az interneten, az egy 2012 óta a YouTube-on levő videónak a kép aláírása, ahol már fel van fejtve, hogy ez mégis micsoda. És ez ilyen 4 évente felfedezett dolog, és közben rákeresem a miafene.hu-t, amit Vámosi Geri meg Garzsal együtt csináltunk. Ott is használtunk egy videót, amikor éppen a Deltáról volt szó, és akkor is ment egy kört a magyar interneten, nem csak általunk, hanem sok mindenki más által is. Tehát a Delta az egy ilyen folyamatos nosztalgia forrás.
Igen, igen, valahogy ennek a magyar tech szénának, vagy tech szintérnek egy alapélménye, egy meghatározó alapélménye.
Viszont akkor én azt kérném, hogy kérjünk még el 40 másodpercet a kedves hallgatóktól, és feldobod azt a zenét, amit bepakoltam neked a adás felvevő csetbe?
Hogy mindenképpen. Eddig volt a Delta csárdás.
Ez pedig a cimbalom.nl-ről származik, és ezt a Facebookos posztnak a szerzője túrta elő, én másnál nem láttam még. A cimbalom.nl az pedig tényleg egy egy holland szerveren működő angol nyelvű, magyar népzenével foglalkozó szemre mondjuk 98-ba tervezett weboldal, ahol például iszonyatos mennyiségű MIDI file van magyar népzenéből, és a Delta csárdás.
Ha én jól emlékszem, akkor ez nem tudom, hogy urban legend vagy valóság, talán inkább valóság, de hogy Kudlik Júliát egyszer ezzel a Delta csárdással fogadták valami vidéki étteremben, vagy szóval eljátszották neki, amikor betért oda, és ő persze a megfelelő módon meglepődött ezen.
Ez a másik oldala annak a zenész cigány viccnek, hogy jó, de asztalnál meghalna. Vannak dolgok, amiket csak egy vidéki étteremben lehet eljátszani hegedűvel, ez tökéletes.
Igen. Na jól van, a következő az bonyolult, és nem is tudom, hogy tényleg fontos-e, de nekem megütötte a szememet az a hír, hogy a Microsoft egy blockchain keretrendszert bocsátott ki, amivel kb. Az a célja, hogy blockchain technológiák céges alkalmazását segítse elő, annál is inkább, mert hogy a pénzintézeteknek a túlnyomó többsége az Azure, tehát Microsoft Cloud Service felhasználó, és hogy ott ők majd tudják használni ezt a blockchain technológiát. Én mindig megszoktam kérdezni, hogy mi az a blockchain, és te mindig el szoktad magyarázni, hogy az valami nagyobb vagy kisebb dolog, mint a kriptovaluták.
Elosztott főkönyvi rendszer. Mondd ezt, senki nem kérdez bele. Ugyanúgy nem értik, de senki nem kérdez bele. Ez a tökéletes válasz erre a kérdésre.
Aha. Szóval, hogy ez az a dolog, ami kvázi lehetővé teszi, hogy a pénzt, ahogy ma ismerjük, leváltsuk valami demokratikusabbra, vagy meghekkelhetetlenebbre?
Hogyha vannak a Deltát nem ismerő hallgatóink, akkor most fogjátok be a fületeket, kedves gyerekek. Tudja a fasz. Mármint, hogy az van, hogy a blockchain, meg a kriptovaluta, az egy piszok érdekes technológia. Tényleg mindenki és a kutyája megpróbálja kitalálni azt, hogy mire lehet ezt használni. Mindenki iszonyatosan fél attól, hogy kimarad belőle. Ha legalább 5 különböző egyébként nagy cégek által és rohadt nagy bankok által benépesített ilyen blockchain-es ipari szerveződés, közös fejlesztés, bizottság és CEUX szalonnasütése nincsen, akkor egy se. De hogy igazából a gyakorlatban viszonylag kevés helyen lehet még látni. Tehát még egyelőre annak a határoknak a megkeresése van, meg annak a kitapasztalása, hogy ez mire is lesz egészen pontosan jó. Amit tudjuk, hogy tud a cucc, az az, hogy egy konszenzusgép gyakorlatilag, egy elosztott főkönyv, ez nagyjából azt jelenti, hogy van egy olyan főkönyv, egy lista, egy leltár, egy mikihez tartozik dolog, amit a hálózatban résztvevő összes számítógépnek a többsége igaznak ismer el. És erre épülnek a későbbi bejegyzések, tehát folyamatosan hitelesítődik a dolog az összes résztvevő által, emiatt rohadt nehéz meghamisítani, sőt nem lehet. És ha nálad van nem tudom én milyen egy darab fájl, ami egy, nem tudom én, egy bitcoin, akkor az hozzá lehet rendelni még más dolgokat, és mondjuk akkor csak te nyithatod ki az X széfet, és más nem, vagy te kötheted, vagy te viheted el a gringo autót, és más nem. Viszont ezt a fájlt akár pendrive-on odaadhatod valaki másnak, és mondtak az az övé, tehát hogy ha nem is teljesen, de részben anonimá lehet tenni. És van az Ethereum rendszer, ami erre rápakol még egy réteget, akik pedig okos szerződéseket, azaz önmagukat végrehajtó programokat, amik valamit csinálnak, jellemzően pénzzel lehet építeni, amivel lehet automata biztosító programot, meg sok minden más csinálni. És az a probléma ezzel is, és ezért nem tudok rá igazán jó választ adni, és azért beszélek viszonylag hosszan, úgyhogy ne legyen benne semmi határozott, mert egyrészt hiányoznak azok a nagyon nagy referencia implementációk, ahol egyszer csak valami működni kezd úgy istenesen. Tehát van szó arról, hogy országok majd átrakják mondjuk a teljes ingatlan nyilvántartásukat rá, mert az viszonylag kevés diszkrét állapottal rendelkezik, egy ház vagy a tiéd, vagy nem, vagy megosztott tulajdonos, vagy nem, vagy van rajta jelzálog, vagy nincsen. És ezeknek a transferálása mondjuk egy blockchain rendszeren várhatóan olcsóbb és egyszerűbb lesz, mint ahogy most végig papírozni, meg mindenféle adatbázisban lekövetni ezt. De hogy, ahogy én emlékszem, ez még nincsen kész. A másik fele pedig, hogy épült a, nem a blockchain, hanem a kriptovalutákra egy nagyon erős spekuláns réteg, mert ezeknek az árfolyam azért megy fel nagyon szépen, meg időnként bezuhan, meg időnként kiderül, hogy valami nem jó, és ott van egy erős hit arra, hogy ez ilyen aranyként csendcselhető, folyamatosan emelkedő áru dolog, amiből valamilyen módon meg lehet élni. Ez hozta magával a fekete piacot, ez hozta magával az informatikai bűnözést. Emiatt minden hétre jut egy olyan hír, hogy valakitől bitcoint loptak, valahol feltörtek egy teljes tőzsdét és elvittek mindent, máshol meg csalók csaptak le. És nem azért, mert mondjuk a blockchain rendszer az nem volt jó, hanem azt tudjuk, hogy egy informatikai szolgáltást 1000 más ponton meg lehet törni, és momentán van hajlandóság arra, hogy 1000 más pont egyikét megkeressék.
Gondolom ez az 1000 más pont közül 995 az a felhasználót jelenti.
A felhasználót, az azonosító rendszert, valami egyedileg ráfejlesztett szírszart, ami kezdésben jónak tűnt, de aztán nem lett az. A kedvencem az volt idén, sokból kell választani, de a kedvencem az volt, hogy egy cég csinált token kibocsátást, ez olyan, mint a részvény, csak nincsen mögött semmilyen szabályozóhatóság, tehát sokkal egyszerűbb Wall Street farkasát játszani magaddal, és volt egy blockchain-es cím, ahová kellett küldeni Ethereum-os pénzt, és akkor te ebben részt vettél, kaptál utána, egyszerűségedre nevezzük ezenek részvénynek, mikor nem is az. Na de, valaki megtörték a cégnek az oldalát, kicserélték a címet, és volt 3-4-5 olyan perc, amikor az ő címükre küldték a pénzt simán egyszerűen. És mivel rohadt nagy volt az érdeklődés, azért csendesen elsétáltak Fred Astaire-ként tánclépésekbe egy nagyobb vagyonnal.
És nem lehetett őket elcsippenteni? Vagy ez ilyen bűncselekménynek minősült, vagy ügyes programozó fogásnak?
Mert számítógéppelnek tűnő tárgyal elkövetett bűncselekménynek tűnő dolog. Én azt hiszem, nem kapták el őket.
Ajaj, értem. Na de amit én kérdezni akartam erről, az, hogy most a Microsoft, mint a blockchain körüli bábáskodó nagy cég megjelenik, annak örülünk, mert ezt az egész dolgot hitelesíti és segíti az elterjedését, vagy inkább meg vagyunk ijedve, mert hogyha egy ilyen nagy cég megpróbálja ezt kisajátítani, akkor abból semmi jó nem sülhet ki. Melyik szerinted?
Szerintem örülünk. Az mindig jó, hogyha vagy ebben az esetben biztos, hogy jó, hogyha nagyobb rendes folyamatokkal rendelkező, tisztességes méretű, üzleti fejjel gondolkodó cégek jelennek meg. Mert például hát, ha nem követnek el majd amatőr hibákat, vagy megjönnek azok keretrendszerek, ahol az amatőr hibáknak egy része ki van védve.
Értelek. Akkor most örülünk. Hello, Microsoft, jó, hogy jöttél a blockchainbe.
Azt persze, van a másik fele, hogy minden elkúródhat még. Szerintem arra a linkre már nem lesz időnk, de majd olvassátok el, kedves hallgatók, hogy a Watsont azt miért nem szereti senki manapság már. Ez a IBM-nek volt az intelligens kognitív számítástechnika, mesterséges intelligencia, gépi tanulás, és mi sok minden, amit sikerült hozzá vásárolni a rendszere. És addig fújták a lufit, amíg lehetett, ellenben még mindig nem nagyon hoz pénzt, és ez kezd kínossá válni.
Erről még beszélhetünk a jövő héten is, mint ahogy a többi olyan témáról, amire ma nem tudott sor kerülni, de szerintem még most van az a pillanat, amikor mind a ketten választhatunk egy-egy témát.
Jó, én megtaláltam az enyémet. Kisvárosi hírek következnek. Mégpedig a Chilkat Valley News híre Haines, Alaszkából. Helyek, ahonnan mi sosem hoztunk hírt. A következő történt. Ez az a város, ahol egy darab Uber kocsi volt, és annyira össze-vissza kapott ő is rendeléseket, hogy a Uber egy idő után azt mondta, hogy nagyon, nagyon nem tetszik neki ez a mintázat, valami itt biztos, hogy nincsen rendben. Úgyhogy az egy darab Uber sofőr az kiszállt az Uberből, alapított egy taxivállalkozást, amit a Red Cab-nek hívnak, és most már nincsen Uber ebben az alaszkai városban, ellenbelül városka egyetlen taxis, lényegében semmi nem változott. Van egy fix utazási összeg $10, vagy $30 egy órára, hogyha nagyon sokat akarsz furikázni vele, és ennyi.
Tehát az történt, hogy az Ubernek az okos algoritmusa gyanakodni kezdett az egy darab Uber sofőre, aki ezért inkább elhagyta azt, és alapított egy saját taxivállalatot?
Egyrészt igen, másrészt az algoritmus nem működött ilyen perefeltételek mellett, tehát szarul szervezett utakat. Van neki szezonalitása, van sok mindentől függött, és hogy bolondult meg tőle. Nagyon szép.
Igen, de tulajdonképpen én ebben a témában az Uber mellett vagyok. Mármint, hogy nem kell neki felkészülnie arra, hogy egy városban egyetlen egy Uber sofőr van, az olyan, az úgy értelmetlené teszi az egész Uber szolgáltatást. Nem? Hát azért ne hibáztassuk az Ubert, hogy erre nincs felkészülve.
Ne hibáztassuk, persze, meg megoldódott a dolog, csak tényleg mókás az, hogy mik azok az ilyen szélsőséges tek, ahol valami nem működik. És az egy darab Uber sofőr egy olyan városban, ahol az emberek vagy mennek a repülőtérre, vagy kiköt hirtelen egy arra járó hajó, és akkor hirtelen sok fuvarra van szükség. És hogy ezt tudni kéne az algoritmusnak, persze, hogy nem, de ettől még vicces.
Uh-huh. Hát, valóban az. És tök örülök, hogy a RedCab végül is megszületett. Lett egy helyi megoldás, egy globális megoldásból származó problémára.
Plusz most már van egy nagyon jó számunk arra, hogy mégis hány emberre kell egy taxis. 2010-ben 1713-an laktak a városban.
És ez egy taxis elégnek bizonyult. Valószínűleg azért ott mindenkinek van kocsia.
Valószínűleg igen, de úgy néz ki, hogy meg lehet élni mellette egy darab taxisnak. A csúcsragadozó.
Nagyon szeretnék látni legalább egy rövid filmet ennek a taxisnak az életéről, a mindennapjairól, a fuvarjairól. Cuki lehet.
Jó, egyébként Alaszkában annyira jó dolgok vannak, alaszkás linkeket egyszer gyűjthetnénk. Például az a város megvan, ami egy darab házban lakik?
Nem.
Egy darab házban lakik, ami ráadásul egy alagúton keresztül megközelíthető a szomszédhegyben véget érő autópályáról, amit bezárnak, tehát ha mondjuk a szomszédvárosban ragadtál, mert moziba mentél, akkor Szopóban nem lehet visszamenni valamikor. Aha. Hihetetlen. Ehhez képest a faluház és környezete az a nagyvilágnak tűnik.
Nekem nincs igazán választottam a maradékok közül, inkább azt szeretném elmondani, hogy mi az, amiről nem biztos, hogy ma fogunk beszélni, viszont egy linkre megérett mindegyik. Egyrészt a Snapchat. Na jó, mondjuk, hogy ezt érdemes elmondani, a Snapchatről jelent meg egy cikk, illetve hát úgy most úgy kiszámolták, épp negyedéves zárás volt, és ezért kiszámolták, hogy még mindig az van, hogy tudom én, ilyen 100 milliós bevétel mellett 400 milliós veszteséget termelt az utolsó negyed évben, és úgy általában is ilyen évi dollármilliárdokat éget el a Snapchat. Valahogy csak nem akar termőre fordulni, ez az egyébként 170-valahány millió userrel rendelkező, tehát igazán szép nagy vállalkozás. Arról nem különösebben szólnak a cikkek, hogy miért is, vagy hogy mit bénáznak el, mikor annyira menő dolog a Snapchat egy csomó újdonsággal próbálkozik, és a többi, és a többi. És erre nekem lett egy megoldásom, csak ezt fel akarom dobni, mint ilyen gondolkodási mannát, vagy szóval amin lehet gondolkodni, hogy nem az-e a baj a Snapchat-tel, hogy ez egy alapvetően tinédzserek számára, vagy kiskamaszok számára kifejlesztett applikáció, ami az egész, a lényegében hordozza a tinédzsereknek szántságot, és hogy hát nem tud ebből ellépni. Szóval marha nehéz ezt egy ilyen globálisabb, nagyobb korosztály range számára értelmezhetővé tenni. Tehát most is a Snapchatet használják a tinédzserek, meg használják a egy-két tinédzser lelkű felnőttek, de az nem történhet meg, hogy majd a felnőttek ezentúl Snapchaten fognak egymással kommunikálni. Mint ahogy az sem valószínű, hogy a tinédzserkorból kiéregedő fiatal felnőttek ott ragadnak a Snapchaten pusztán azért, mert oda voltak szokva, mert rájönnek, hogy nekik már ezek a végtelen cuki, mondjuk a fejmozgást követő kis kutyafülek és orrocskák, azok már nem passzolnak egy randi megbeszéléshez, vagy egy üzleti beszélgetéshez, és ezért nem esélyes a Snapchat, míg mondjuk a tőle lopott eszközökkel büszkélkedő Instagram Stories, az meg úgy nő, mint a bolond gomba. Mert hogy ugyanazt a dolgot, amit a Snapchat kitalált, bedobták egy alapvetően kor szerint diverzebb környezetbe.
abban azért nem lennék teljesen biztos, hogy nem marad meg a fiatal felnőtteknél a Snapchat. Mert hogy mihelyt kortárs közösségben használod tovább, onnantól kezdve ugyanazokat a kutyafüleket lehet ám ironikusan használni, meg poénból, meg így tovább.
Hát igen, de hát az emberek többsége az abszolút alkalmatlan az iróniára. Nem? Nem lehet, hogy... Szóval nem tudom, szerintem, ahogy úgy elkezdenek komolyodni, úgymond, vagy a felnőttesebb problémával foglalkozni az emberek, egyre kevésbé vevők erre a ilyen vidám vicces hányavetiségre.
Azt mondom, nehéz elkezdeni, hogy beleöregednek az Instagramba. Tehát, hogy elfújod a gyertyát a 25-ös tortádon, még másnap reggel picit másnaposan kiiszad a pezsgő aljából, ami benne maradt, és regisztrálsz egy Instagramot, mert most már azt illik.
Na nem, szerintem azért ez így nyilván nem történik meg, de az, hogy mind a két platformon jelen vagy, és az aktivitásod szép lassan csökken az egyiken, még nő a másikon, az megtörténhet. Mint hogy én ezt pont azt látom magunkon, hogy kezdünk a Facebookból úgymond kiöregedni, vagy ki szeretni, és egyre kevesebbet vagyunk jelen, amikor aztán egyre kevesebbet van jelen ezen a platformon.
Arról abszolút a Facebook tehet egyébként.
Na persze.
Ha nem nyomná más emberek házassági fotóit.
Igen, meg a politikai álmokfutásait, vagy nem, közéleti álmokfutásait, inkább úgy mondom. Jó, hát valami ilyesmi lehet a Snapchattel, és én legalábbis ezt tippelném be alapvető hibájának, és ebből marra nehéz is lesz kijönni, anélkül, hogy egy másik brandet, vagy másik, na jó, nem tudom, még a megoldásba bele se gondolok. Viszont lezárásként azt még azért el akarom mondani, tényleg csak én egy mondatokban, hogy az Opera, ami egy böngésző fejlesztő, alapvetően skandináv gyökerekkel, de most már kínai tulajdonban, az bezárja az Opera Max nevű szolgáltatását, ami az ilyen tömörítős mobilos böngészője volt, mert hogy nem adta ugyanazt az élményt, mint a többi Opera böngésző. Egyrészt ez a kimondott ok, a ki nem mondott, vagy legalábbis szerintem a ki nem mondott ok pedig az, hogy manapság egyre kevésbé érdekes a felhasználóknál, hogy spóroljanak a mobiladattal. Egyre többeknek van olyan mobiladat csomagja, amiben elfér már egy nem annyira spórolós böngésző, és minden esetre nincs többi Opera Max. Pontosabban lehet még használni, de új felhasználói már nem tudnak lenni, nem lehet már letölteni az App Store-okból. Erről nem beszélünk.
Erről egy dolog jutott csak eszembe, még pedig az adatmennyiség miatt, hogy a Google az ugye mindig sportot üzött abból, hogy neki mennyire letisztult a kereső nyitó oldala. És most így rákerestem arra, hogy ez mégis mekkora méretet jelent. Most 415 kilobájt az oldal, amin semmi nincsen.
Hát, akkor bizony az nem olyan nagyon kicsi.
Nem, bizony.
Viszont a jövő hétre hagyjuk azt, hogy mi a helyzet a lítiummal az USA-ban, meg akár azt is, hogy vajon ugyanazt a morális döntést hozzuk-e, amikor az anyanyelvünkről tesznek fel nekünk egy kérdést, vagy amikor egy másik általunk beszél, de nem anyanyelvi szinten beszélt nyelven.
Ezt annyira el lehetett volna csúsztatni. Tök nem erről van szó, kedves hallgatók. Ére elgázolni egy spanyolt.
Simán.
Meg hogy mit mond a Gartner egyébként, hogy merre jár a AR, a VR, és egyáltalán mi a búbánatos halál az a 4D nyomtatás, ami most csúszik fel a hype cycle-on?
Így van, ezekről fogunk beszélni a jövő héten, meg arról, hogy miért utálják a Watson-t, meg hogy mit gondol Richard Florida a gentrifikációról. Most viszont nem beszélünk tovább, mert elfogyott az időnk, amit erre magunknak kiszabtunk.
Lényegében jövő hétre nem kell csinálnunk, adásnaplót kész van.
Akkor még csak azt kell elintézzük, hogy hírek se legyenek, és ne történjen a következő néhány napban semmi érdekes. Ez így a nyár legvégén akár még meg is történhet. Úgyhogy addig reménykedjünk, hogy minden témánk megmaradhat a jövő hétre. Kedves hallgatók, ne felejtsétek, amit minden héten elmondunk, hogy podcast hallgatói kérdőívet szeretnénk veletek kitöltetni, amik a mi metiheteor.hu oldalunkon is elérhető, meg a podcast.blog.hu oldalról is elérhető, illetve Patreonon támogathattok minket a patreon.com/metiheteor oldalon, ahol most már mindjárt megváltoztatjuk és életszerűbbé tesszük a vállalásainkat.
Erre amúgy jött egy nagyon jó tipp is, mégpedig az, hogy sörözzünk. Ezt én teljes messzélességgel támogatom. szerintem akár jelezhetjük is, hogy meetupon leszel szeptemberben?
Igen, igen, viszont, és akkor igen, a szeptemberi New Tech Meetup azért egy teljesen jó alkalom lehet, ami szeptember első szerdáját jelenti, a Corvin Áruház oldalában levő műszín, ez mint utolsó alkalom ezen a helyszínen a New Tech Meetupra, mi ott leszünk, és örömmel találkozunk veletek.
Továbbá szeptember 16 és 17-e hétvégén Zebegényben a Dom tetején Sárkány Fesztivál van. Azt nem tudom, hogy Ferenc jön-e, én általában ott szoktam lenni, mert ez a legjobb olyan buli az évben, ami úgy általában van, olyan, mint a karácsony, csak ajándék nincsen, viszont van sör és papírsárkány.
Esküdtettem rá, hogy megyek én is, ha csak meg nem akadályoz benne valami. Úgyhogy ezeken a helyeken most fogunk tudni találkozni, addig pedig írjatok nekünk a Facebook oldalunkon, vagy az info@meteor.hu e-mail címen. Már csak egy hét van a következő adásig, szevasztok!
Sziasztok!